Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai beszélgető társam Huszár András, a Green Policy Center társ alapítója
és igazgatója. Így van.
Na de, ez most egy rendhagyó adás lesz. A legutóbb ugye azzal köszöntem el, amikor a Molnár Ferenccel készült podcastot valaki végig hallgatta, akkor azt mondtam, hogy a következő lesz a 100. podcast. Engem is meglepett már, hogy a 100. tartunk. És a kollégák azt javasolták, hogy egy kicsit fordítsunk a szereposztáson, hogy ne én legyek ma a kérdező, hanem én legyek, aki válaszolni fog. És ezért hívtuk Huszár Andrást, aki meghallgatott néhány korábbi podcastot, hogy próbáljon engem sarokba szorítani, de legalábbis egy a hallgatók és a nézők számára érdekes beszélgetést kikanyarítani a mai találkozásunkból. Na hát, öné a szó.
Szabad a pálya. Köszönöm szépen, elnök úr, a felkérést, és én is üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is. Nem vagyok teljesen rutintalan, hiszen én is készítek podcastot, mint interjúzó, és mint interjú alany is szoktam szerepelni.
Hát nem véletlenül esett önre a választás.
Ebből a szempontból igyekszem a legjobb formámat hozni. Ugye, ahogy elnök úr említette, ez a 100. adás, én utána néztem, és ha jól írtam föl, 2020. októberében indult ez a podcast sorozat, akkor a Covid járvány közepén voltunk, és elnök úr a bevezetőben, az első adás bevezetőjében utalt arra, hogy hát ne csak a Covid járványnak az aktualitásairól legyen szó, hanem legyen szó arról is, hogy egyébként merre kéne haladni a Magyarországnak, a világnak környezeti válság szempontjából, és ezért indul a podcast. Egy ilyen bemelegítő kérdésként az jutott eszembe, hogy ugye akkor még hivatalban levő köztársasági elnökként kezdte el ezt a sorozatot. Van-e arról tudomása, hogy más hivatalban levő állam, kormányfő vagy egyéb közjogi méltóság indított hasonló jellegű, hasonló platformú beszélgetés sorozatot, akár ebben a témában, akár bármilyen más témában?
Hát nem tudok erről, megmondom őszintén. A kollégák se jelezték. Azt tudom, hogy a 10 év alatt, amikor találkoztam különböző országok vezetőivel, államfőkkel, miniszterelnökökkel, ugye mindig kap az ember egy felkészítő anyagot, tehát azokból tudtam, hogy kinek mi az érdeklődési területe. És hát valami ez nagyobb publicitást is kapott, tehát éppen hivatalban lévő osztrák köztársasági elnökről mindenki tudja, hogy ő fokozottan érdeklődik a zöld kérdések iránt. Vagy például az új holland királyról lehet tudni, hogy ő foglalkozott vízgazdálkodási kérdésekkel, vagy az új japán császárról is, aki erről írta egyébként a disszertációját, és mindegyikükkel találkozva, vagy ENSZ-es fórumokon, vagy kétoldalú találkozókon ezek a kérdések szóba kerültek, mármint hogy a fenntarthatóságnak a kérdései, a vízbázisvédelem kérdései, a klímavédelemmel kapcsolatos kérdések, de nem tudok róla, hogy bármelyikük egyébként elindított volna egy ilyen beszélgetős műsort.
Na most akkor innen jön a logikus kérdés, hogy honnan jött viszont az ötlet önnél, hogy elindítsa ezt a podcast sorozatot. Tehát, hogy nem a téma szempontjából, mert az érthető, hanem a formátum szempontjából.
Igen, jogos a kérdés. Ugye akkor én már elég sok felé megfordultam az országban, és elég sok előadást tartottam. Ugye egy ilyen előadásra legyen szó általános iskolásokról, gimnazistákról, egyetemistákról, vagy már felnőtt emberekről, eljön 100, 150, 200, maximum 400-500 ember, ilyen is volt, de inkább mondjuk a 150-200-as hallgatóság az, ami átlagosnak tekinthető. És azt láttam, hogy különösen a fiatalabb generációk körében komoly érdeklődés van a téma iránt. És hogy ha ez így van, és én mindenki ezt nem fog tudni eljutni az országjárás keretében, akkor keresünk egy olyan fórumot. Erre ugye a tévé és a rádió és az internet az egy jó lehetőség, ahol azok is megismerkedhetnek azokkal a gondolatokkal, azokkal a problémákkal és azokkal a megoldásokkal, amikkel én az előadásaimban is már foglalkoztam. Mert ugye mindig az volt az előadásoknak, és most is mind a mai napig az az előadásaimnak a felépítése, hogy beszélünk a problémáról, mert ha nem beszélünk arról, akkor az olyan, mintha struszpolitikát folytatnánk. De sose eredményez azt, hogy mély depresszióba, ugye klímadepresszióba, vagy másmilyen depresszióba süllyedjünk, hanem nézzük meg, hogy igen, van egy probléma, azt hogyan tudjuk megoldani, ahhoz a helyzethez hogyan tudunk alkalmazkodni, és hogyha vannak nagyon jó megoldások és innovációk, akkor azokat hogyan tudjuk az életünk részévé tenni, hogy ennek következtében a probléma már kisebb mértékű, vagy akár teljes mértékben megoldott legyen. Tehát ez az én, mondjuk ez az, ami meghatározza a gondolkodásomat, és akkor a kollégák, nem az én ötletem volt, kollégáim javasolták, hogy csináljuk ezt a műfajt, próbáljuk ki. Azt se tudtam egyébként, amikor nekem mondták, hogy podcast, azt se tudtam, mi az. Tehát én nem hallgattam másoknak a podcastját, nem tudtam, hogy mások csinálnak ilyet. És aztán elkezdtük, és aztán eljutottunk a századikig.
Igen, tulajdonképpen most is egy rádió stúdióban beszélgettünk, tehát a podcast az egy ilyen modern rádió, amit mindenki akkor hallgat meg, amikor szeretne.
Igen, vezetés közben, főzés közben, mondják, hogy igen, az egy alkalmas fórum arra, hogy az ember éppen főzősködik, akkor ezt a 30-35 percet bekapcsol valakit és meghallgat, tehát egyszerre két legyet üt egy csapásra, tehát az idejét több szempontból is tudja hasznosítani, az igaz.
Én magam takarítás és utazás közben hallgatom először.
Ha áll az ember a dugóba, akkor esetleg hallgathat néhány értelmes gondolatot valakitől.
Na most akkor közelítve a podcast tartalmi részéhez, elnök úr már utalt rá, hogy milyen gondolkodás vezeti a podcast tartalmát illetően. Ugye a beharangozóban mindig elhangzik, hogy környezetről, vízről, klímáról szól a podcast. Igen. 99 adáson túl mi az a szempontrendszer, ami az éppen aktuális műsornak a tematikáját meghatározza, mert ugye utalt rá, hogy és ez így is van, hogy hallgattam nem egy, nem kettő adást a podcastból, meglehetősen változatos a téma repertoár, tehát gasztronómiai témáktól kezdve az energetikán át a horgászatig bezárólag talán több minden előkerült, és hát ugye akik fenntartatósággal foglalkoznak, köztük én is, tudjuk, hogy nekünk mindenhez is kell egy kicsit érteni. Mégis valamilyen szempontrendszer irányítja a kiválasztást egyik adásra a másikra, vagy ezek aktualitások és ez a motiváció?
Nem tudok egy szempontot mondani, hanem különböző szempontokat, amik aztán egy keverednek, amikor keressük az új riportalanyt. A legutolsó adás, a 99. az a Föld napján hangzott el. Elég kézenfekvő volt, hogy egy olyan személyt, egy olyan kutatót keressünk ehhez a beszélgetéshez, aki ennek a témának szakértője, és ezért esett Molnár Ferencre a választásunk, aki az ELTE-n tanítja ezt a stúdiumot, és a Föld ásványi anyag készletével és Magyarország ásványi anyag készletével kapcsolatos kutatásokat vezet. És hogy mi az, ami nekünk rendelkezésünkre áll, mi az, amiben gazdagok vagyunk, mi az, amiben szegények vagyunk, mi az, amit egyébként jól tudunk hasznosítani, mi az, amire nagyon vigyáznunk kell. Tehát ezek a beszélgetések el tudnak kanyarodni ebbe az irányba. Ugyanígy a vízvilág napján nyilván célvezető és célszerű, hogy beszélünk egy olyan dologról, ami vízhasznosítás, vízbázisvédelem, és így tovább. Említette a húsvétot és a karácsonyt, ott mindig próbálunk valami könnyedebb témát, de mégiscsak valami a fenntarthatósághoz, hogy hogyan lehet mondjuk fenntartható módon készülni a húsvétra, vagy még fenntarthatóbb módon készülni a karácsonyra, például, hogy nem használunk annyi csomagoló anyagot, és hogy ezt hogyan lehetne helyettesíteni, hogyan lehetne kiváltani. És aztán természetesen vannak aktualitások, visszatérő téma volt, ugye a 23 végének és a 24 elejének is visszatérő témája, újra és újra visszatérő témája az az akkumulátorgyártás. És teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy beszélni kell azokkal, akik ehhez a leginkább értenek, hogy miért vált Európa, ugye mert van egy jelentős váltás, méghozzá egy nagyon rövid idő alatt lezajló váltásnak vagyunk most szemtanúi, részben szereplői. Ugye 2035-től csak elektromos meghajtású személyautók gördülhetnek le az autógyárak futószalagjairól, ahhoz pedig akkor, hogyha nem használhatok benzint az autó meghajtásához, nem használhatok dízelt, akkor valami kell, ez most egy akkumulátor, ha az akkumulátor, akkor mi a leghatékonyabb, ez most a lítium-ion, ha akkor mindenhol gyártanak Svédországtól Olaszországig, akkor gyártsunk mi is Magyarországon, hiszen fejlett az autóiparunk, és hogyha gyártunk, akkor nyilván a legmodernebb technológiát, ez most éppen kínai, és hogyha a kínaiak jönnek, vagy bárki jön, akkor is a környezetvédelmi szabályokat be kell szigorúan tartani és tartatni, és hogyha nem elég szigorúak, akkor változtassuk meg, vagy szigorítsuk. Ez történt ugye Magyarországon január 1-től a német megoldáshoz teljes egészében illeszkedő, azt lényegében a magyar jogrendbe átültető szigorú szabályozás van érvényben Magyarországon. Tehát ez például egy aktuális kérdés volt, és erre többször visszatértünk. Úgyhogy ezek a szempontok, ezek keverednek, és aztán mindig mérlegeljük, hogy mi az, ami leginkább érdeklődésre tarthat számot.
Azért kérdeztem csak, mert mi is küzdünk ezzel, ugye nekünk is van egy podcast műsorunk, és én is mindig beleütközök ebbe, hogy éppen miről beszélgessünk, mert annyi mindenről lehet. Ha már visszatekintés, és ezzel kezdünk, akkor egy pár legkérdést írtam föl, ami érdekelne, mert velem ellentétben elnök úr biztosan végighallgatta mind a 99 adást, hiszen vezette is hát ezeket.
Végigcsináltam, ez biztos.
én feltételezem a hallgatást is.
Ritkán hallgatom vissza.
Már úgy értem, hogy élőben mindenképpen jelen volt. Szóval, hogy racionálisan és emocionálisan is meg lehet ezt közelíteni. Mi volt a legmeglepőbb, legnagyobb újdonságot jelentő információ az ön számára, hiszen azért hogyha hallgatók is a podcasttal tartottak, azért azt hallhatták, hogy elnök úr elég alaposan felkészül a beszélgetésekre, de mégis nyilván élőben elhangozhattak olyan információk, amikre nem számított, vagy nem készült, vagy nem, egyszerűen nem tudott róla. És hát emocionálisan is érdekelne, hogy mi volt a leginkább, ami elszomorította, utalt rá, hogy ahhoz, hogy megoldásokat keressünk, először szembesülni kell a problémákkal, és mi volt a leginkább reménykeltő beszélgetés, tehát ahol azt érezte, hogy na, ez egy kitörési pont lehet, és akkor erre érdemes nagyobb energiát is fektetni.
Ugye utalt az előbb arra, hogy a COVID-járvány idején a figyelem egy kicsit megkopott, és érthető módon mindenki a betegség leküzdésével és a járvány leküzdésével foglalkozott. És kevesebb figyelem fordult akkor arra, hogy igen, a járvány majd elmúlik, nem tudtuk még, hogy mikor, hogy milyen hosszú ideig lesz itt, de azok a problémák, amik a járvány előtt megvoltak, klímaváltozás, vízválság, biodiverzitás hanyatlása, ezek itt maradnak velünk. Tehát COVID ide, COVID oda, ezekkel foglalkoznunk kell. Az erre vonatkozó kutatásokat nem szabad leállítani. És ha vannak olyan nemzetközi megállapodások, amik ehhez kapcsolódnak, és ezeket készítjük elő, vagy készítik elő, azokkal nem szabad leállni. Folytatni kell ezeket az erőfeszítéseket. A merkeli professzor úr is a vendégem volt, és készültem is a beszélgetésekre, valóban minden beszélgetésre igyekszem azért részben szakirodalmat, részben újságcikkeket, korábbi interjúkat átnézni, ami a riport alanyhoz kötődik. Itt a számomra a legmeglepőbb dolog az az volt, amikor azzal az állítással, azzal egy tudományos publikációban szerepelt ez az anyag, szembesültem, hogy az úgynevezett patogének, ez ugye jelenti a vírusokat és a baktériumokat, tehát amik a különböző fertőzéseket okozzák, ezeknek a patogéneknek a nagy részét, jelentős részét még nem is ismerjük. És akkor, amikor azt mondták a tudósok, hogy a COVID valószínűleg csak az első járvány. És részben azért, mert szűkítjük a többi élőlénynek az életterét. Mi, mint faj, elfoglaljuk azt, városokat építünk, utat építünk, és így tovább, és vasutat építünk, repülőteret építünk. Tehát szorítjuk ki, művelésbe fonunk területeket, az őserdő helyett, olajpálmaültetvényeket csinálunk, és így tovább, és így tovább. Tehát szűkítjük az életterét a többi fajnak, és ez nem csak az emlősöket jelenti, hanem baktériumokat és vírusokat is, tehát a patogéneket is. Előbb vagy utóbb ezek a kis eddig meglévő területükről kilépnek, új helyet keresnek, adott esetben mutálódnak, és akár állatokra, akár az emberre is veszélyesek lehetnek. Na ezért volt számomra hihetetlen mellbevágó, hogy a patogéneknek egy igen-igen jelentős részét, most nem is akarom mondani a százalékot, mert a hallgatók abban a pillanatban rosszul lesznek, tehát a patogéneknek egy jelentős részét nem is ismerjük, azaz nyilvánvalóan föl kell gyorsítani azokat a kutatásokat, és támogatni kell azokat a kutatásokat, amik ezeknek a baktériumoknak és vírusoknak a megismerését, és jó hír, hogy ezeknek a nagy része a mostani tudásunk szerint emberre nem veszélyes, és azokat föltárjuk, hogy mi az, ami emberre is veszélyes lehet, és akkor elkezdjük keresni mindjárt a megoldást is, azt a gyógyszert, ami a megelőzés szempontjából, vagy a gyógyítás szempontjából számunkra fontos lehet. Hiszen ilyen járványok, ebben a tudomány képviselői egyetértenek, ilyen járványok várhatóan a jövőben lesznek. Hogy ugyanilyen súlyos következményekkel járnak-e. Könnyebben alkalmazkodunk hozzá. Könnyebben találjuk meg a medicinát, vagy a már meglévő gyógyszerek alkalmasak lesznek a járvány leküzdésére, ezt nem tudjuk. De hogy ilyen járványokra föl kell készülnünk lelkileg, és az egészségügyi rendszerünk szempontjából is, politikai szempontból is, ez teljesen nyilvánvaló. Ezt mondják a tudósok. A legszomorúbb, ugye Ürge Forzasz Diának kétszer is vendégem volt, és vele arról beszélgettünk, hát ugye Párizs után vagyunk már, most már lassan 10 esztendeje, hogy a párizsi megállapodást elfogadtuk. És akkor nagy hurrá hangulat volt, nagyon sokan azt gondolták, hogy meg is oldottunk egy csapásra minden problémát, ami a klímaváltozáshoz kötődik. A legszomorúbb az az elmúlt években, hogy azt láttuk, hogy hiába volt a nagy fogadkozás 2015-ben, hiába volt nagy lelkesedés, az elmúlt esztendőkben kivétel nélkül, leszámítva a COVID legsúlyosabb évét, minden évben nőtt a kibocsátás, tehát magasabb ma a széndioxid szint a levegőben, mint a párizsi megállapodás idején. És úgy tűnik, hogy ez a tendencia nem is fog megváltozni a következő években sem. Azaz, és ezért legszomorúbb adat ez, azaz továbbra is a föld termosztátját, ha lehet ezt mondani, egyre inkább húzzuk fölfelé, melegítjük a bolygót, és hát egyszerűbben megfogalmazva, ilyen módon magunk alatt vágjuk a fát. Ez nem jó ezzel szembesülni és az adatokat látni évről évre, hogy bár van világosak a célok, mindenki érti, hogy mi a probléma, tudja azt is, hogy mit kéne csinálni, még a politikai szándék is megvan hozzá, de valahogy még se érünk el ahhoz a célhoz, amit közösen kitűztünk. A legreménykeltőbb, hiszen világos, hogy mindaz, amiről beszélünk, növekvő vízfogyasztás és annak kezelése, növekvő energiafogyasztás és annak kezelése, növekvő nyersanyag felhasználás és annak kezelése, az mindannyiunktól valamiféle önmérsékletet, odafigyelést igényel. És nekem a legreménykeltőbbek azok a megoldások, és itt különösen büszke vagyok arra, és örülök annak, hogy nagyon sok magyar céget tudok, egy egész műsort szállhatnánk erre bemutatni, akik tavaly a második planeten, és 2 éve pedig az első planeten bemutatkoztak. Ugye több mint 100 magyar cégről beszélünk egyik és másik alkalommal is, akik egy-egy területen, most, hogy érthető legyen a hallgatók számára, mondjuk például az élelmiszer hulladék feldolgozása tekintetében. A Magyarországon 2 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik egy évben, irgalmatlan mennyiség, fejenként 66 kiló, szinte lehet, hihetetlen, nem? Tehát az ember ezzel a számmal szembesül, puff, a fene, hát hogy lehet ez? Hát csak kéne ezzel valamit kezdeni. Először is akkor ugye ne vegyünk fölöslegesen meg termékeket, igaz? Ha olyan, akkor próbáljuk meg újra hasznosítani, tehát mondjuk a gyümölcsöt nem kidobni, hanem mondjuk lekvárt főzni belőle, mások esetleg pálinkát. Ha ez sem sikerül, akkor pedig nézzük meg, hogy az élelmiszer hulladékot hogyan tudjuk jól úgy komposztálni, hogy abból nyersanyag legyen, a talaj javításra alkalmas jó nyersanyag legyen. Nem egy, nem két ilyen magyar ötlet van. Ezeknek egy része abszolút piacképes, tehát kiléptek a laboratóriumból, már kiléptek a startupból is, hanem piacon vannak. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket piacképes, elfogadható áron megvásárolható szolgáltatásokkal alakítani, és akár mondjuk például egy menzán, keletkezett élelmiszer hulladék feldolgozásánál, vagy egy családi körben keletkező, nyilván sokkal kisebb mennyiségről beszélünk, élelmiszer hulladék feldolgozásához, hogyan lehet ezeket, ezt a tudást, ezt a technológiát hasznosítani. Nagyon sok ilyen van, hál' Istennek, nagyon sok.
Nyilván izgalmas lenne most ezeknek a részleteibe mind belemenni, mert nagyon érdekes témák merültek föl, viszont szerencsére ezekről mind készült már podcast beszélgetés, úgyhogy a hallgatók ezeket mind vissza tudják hallgatni.
És... javaslom is egyébként, tehát hál' Istennek van lehetőség arra, hogy legalábbis remélem, hogy tematikusan vissza lehet keresni, és arra figyeltünk is, hogy a Planethez kötődően előtte is, meg utána is nem tudtunk mindet, tehát nem tudtunk mind a százat, mert arra nem volt idő, de egy tucat, fél tucat, egy tucat magyar vállalkozás mutassunk be egy-egy konkrét programnak a kapcsán, és itt voltak, elmondták, hogy honnan indultak, hova jutottak, milyen befektetést valósítottak meg, mit tud az ő szolgáltatásuk, milyen piaci lehetőségeket látnak. Szerintem fantasztikus ötleteket láthattunk, hallhattunk, és ezért szeretnénk egyébként, hogy egy kicsit a jövőről is beszéljek, 2 évente megszervezni a Planetet itt Budapesten, mert úgy látjuk, hogy 2 évente igenis újabb és újabb innovációk, újabb és újabb ötletek tudnak elénk kerülni, és tudnak utána a közben felmerülő vagy felhalmozódó problémákra megoldást nyújtani.
Közelítsünk akkor még jobban Magyarország felé, hiszen a podcast bár olyan témákkal foglalkozik, amik nyilván globálisan jelenlevő kihívások, hogy ilyen szép szóval fogalmazzam meg, és ilyen finoman fogalmazzam meg ezt a helyzetet. De mégis a elmúlt 99 adás alapján azért kirajzolódhatott elnök úrban egy helyzetkép Magyarországgal kapcsolatban, egy helyzet és egy jövőkép is Magyarországgal kapcsolatban, és részben már erről is talán beszélt, de mégis talán összefoglalón érdemes lenne arról beszélnünk, hogy mi az, amiben kiemelkedően jól teljesíthetnénk, mint magyarok közössége, fenntarthatóság szempontjából, és mi az, ahol leginkább le vagyunk maradva mondjuk más országokhoz képest. Ugye elnök úr szintén utalt a párizsi megállapodásra, egyébként nem tudom, tudta-e, de érdekesség, hogy én is részt vettem a párizsi konferencián még akkor tárgyalóként, és ennek a megállapodásnak nagyon egyszerűen az a szelleme, hogy mindenki menjen haza, és nézze meg, hogy ő mit tud csinálni, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a klímaváltozást meg tudjuk fékezni, szóval, hogy érdemes akkor magunkba nézni, és egy rövid helyzet és jövőképet megvonni.
Hát igen, ugye itt nagyon sok ágaboga van ennek a kérdésnek. Nézzük a 3 legfontosabb erőforrásunkat. Víz, föld, levegő. Melyikkel hogy állunk? Azt szoktam mondani, nem kis büszkeséggel, és ajánlom a hallgatóknak a figyelmébe, ugye mi egyszerre vagyunk felvízi és alvízi ország, tehát nagyon sok víz folyik be Magyarországra, Alpok, Kárpátok vízgyűjtő területéről, és a folyóink nagy része el is hagyja a Kárpát-medencét, tehát távozik délre. És hogy a tőlünk távozó vizek jobb minőségűek, tehát a folyók jobb állapotban, tisztábban hagyják el Magyarországot, mint ahogy hozzánk érkeztek. Ez nagyon jó dolog, nem volt ez mindig így egyébként, de most már így van. Akár a kommunális szennyvíz tekintetében tisztítjuk, sokkal nagyobb mértékben, mint korábban, 90%-a van már a kommunális szennyvíznek tisztítva kerül vissza, ipari szennyvíz alig kerül a víztestekbe, és ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény, tehát erre én azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék. Föld. Itt már van tennivalónk, tehát a termőföld védelme tekintetében, és erről nagyon sok, hát több podcast is szólt erről, hogy nagyon-nagyon lassan képződik a humusz réteg, és hogyha nem figyelünk oda, akkor a szél és a víz eróziója következtében nagyon gyorsan veszítjük el a sok százezer vagy sok millió év alatt képződött termőföldünket, erre nagyon kell vigyáznunk. Plusz a felelőtlen gazdálkodás következtében, vagy a rövid távú szempontok kizárólagos érvényesítése miatt romlik a termőföldnek a minősége, ami aztán az élelmiszereknek a beltartalmát is jelentősen befolyásolja, tehát itt van tennivalónk. Tehát a föld használat tekintetében, akár szántóföldről beszélünk, akár a termőföld minőségének megőrzése, megóvása, javítás érdekében van tennivalónk, hál' Istennek itt is vannak nagyon jó magyar megoldások. Levegő. Van tennivaló itt is, hiszen részben az országnak a geológiai sajátossága miatt, részben pedig azért, mert nagyon sokan faluhelyen is egyébként még olyan anyagokkal tüzelnek, amivel nem lenne szabad, gumit égetnek, használt ruhát égetnek, és így tovább, és így tovább. Ezért különösen a völgyben lévő településeken, és nem is kell olyan nagyon messzire menni, mondjuk éppen csak kimegy valaki Nagykovácsiba, az egyik barátom ott él, és elég csak, hogyha 10-15 család használ ilyen nem kívánatos fűtőanyagot, és éppen nem fúj a szél, akkor az egész falu utána smogos lesz. Tehát itt van tennivaló az egyének, van tennivalója az önkormányzatnak, és talán még az államnak is a szabályozás tekintetében. Amire még büszkék lehetünk, és ez egy leágazás, mert ez érinti a levegőt is, a földet is, a vizeket is, az erdő és az erdőgazdálkodás. El szoktuk mondani, vagy legalábbis én el szoktam mondani, hogyha az erdőkről beszélünk, hogy miközben minden esztendőben a világon egy Olaszország méretű, tehát egy olaszországnyi erdőterületet vágunk ki, pusztítunk el, a közben Magyarországon az elmúlt 100 évben, Trianon után duplájára nőtt az erdőterület. Kevés ilyen ország van, nem is nagyon tudok más ilyen országról, ahol 100 év alatt megduplázódott volna az erdőterületnek a nagysága. Hát vannak jó példák, amiket szívesen ajánlhatunk másoknak a figyelmébe is.
Na most a Kékbolygó Podcast nem véletlenül hasonló nevű, mint az alapítvány, aminek kuratóriumi elnöke, elnök úr, és hát gondoltam, hogy erről a tevékenységről is egy picit beszéljünk, mert nyilván azok a kihívások, amiket a podcast is tárgyal, nyilván az alapítvány, mint cselekvő, vagy finanszírozó, támogató intézmény lehetősége van arra, hogy esetleg ezekkel a kihívásokkal valamit kezdjen, illetve megpróbálja ezeket a problémákat enyhíteni, előmozdítani azokat a vállalkozásokat, amiket említett, úgyhogy erről is érdemes lenne egy pár szót beszélnünk, hogy az alapítvány hogyan tud mindezeken a kihívásokon valamit segíteni Magyarországon.
Az alapítvány egyik feladata a szemléletformálás. Ehhez segítenek különböző kiadványok, már az óvodások számára is készülnek, ezek inkább ilyen mesés formában. Dolgozzák fel mondjuk, hogy mit kell tenni a földvédelmében, mit kell tenni a vízvédelmében. És nagyon jó óvoda pedagógus programok vannak egyébként az országban, több helyen is voltam, ahol láttam ezeket, ahol a kicsi gyerekeknek a szemléletét már elkezdik, nyilván a 3-4-5 éves, 6 éves gyermeknek a tudás szintjéhez igazítva, de megpróbálják az ő szemléletüket alakítani. Nagyon jók. Az óvoda pedagógusok egészen kiváló munkát végeznek. Jönnek az általános iskolások, és jönnek a középiskolások. A középiskolásoknak már elkészült az a két, tehát az első-második évfolyamnak, és aztán a harmadik-negyedik évfolyamnak is elkészültek a tankönyvek. A pedagógusoknak pedig a segédanyagok, amik alapján a fenntarthatóságnak a témakörét tudják tárgyalni. Ma már a fenntarthatóság a gimnáziumokban választható, fakultatív tárgy, és az idei esztendőben már érettségizni is lehet. Tehát választható érettségi tárgy is lehet. Most pedig írják az általános iskolásoknak, az utolsó 7.-8. osztályosoknak is készül a tankönyv. Tehát szemléletformálás, oktatás. A szemléletformálásnak része, és az oktatásnak is része az, hogy most már évek óta mi vagyunk a finanszírozói a fenntarthatósági témahétnek, és egy természetfilmfesztiválnak, aminek a tizedik természetfilmfesztivál az jövőre lesz, és szeretnénk ezt egy kicsit megújítani. Ahhoz, hogy bemutassunk megoldásokat, és ne a klímaszkepszis, vagy a klímadepresszió erősödjön, hanem lássuk az esélyt, lássuk a reményt, lássuk az alkalmazkodás lehetőségét, ezért szerveztük korábban, akkor még ugye nem volt alapítvány, de már ez a szemlélet érvényesült a három vízvilág találkozót, és aztán, amikor az alapítvány létrejött, akkor ezt kiterjesztettük, és nem csak a vízzel, hanem minden fenntarthatósági kérdéssel igyekeztünk foglalkozni, tehát akkor szerveztük meg, erről imént már ugye beszéltem, az első fenntarthatósági expót, és aztán tavaly a másodikat, és szeretnénk jövőre megcsinálni a harmadikat is. Van egy tőkealapunk, egy picike kis tőkealap, kicsi kis cirkáló a nagy hajók mellett, de igyekszünk részben a Planethez kötődően, részben pedig ettől függetlenül megtalálni azokat a befektetési lehetőségeket, ahol nagyon jó ötletet látunk, de az adott cégnek még nincs elegendő tőkeje ahhoz, hogy piacra lépjen, a tőke alap ebben segít, és reményeink szerint ezeknek a nagy része piacképes, versenyképes, nem csak Magyarországon és nem csak Európában, hanem a világon versenyképes termékkel és szolgáltatással tud majd előállni, amint természetesen, hogyha ez így lesz, akkor a tőke alap keresni fog, tehát akkor ez egy nyereséges befektetés lesz.
Olyan ha jól értem, itt jöhetnek szóba ezek a startupok, akikről
beszélt. Igen, startupok is, meg már a startup kategórián túllévő, tehát már menő, jól menő vállalkozások is szerepelhetnek ebben. Tehát az óvodáskortól egészen a vállalkozás, ha nem is menedzsmentig, de befektetésekig megpróbálunk minden olyan területen jelen lenni, ahol azt a célt, amit az alapítvány kitűzött a megalapítás, vagy kitűztünk mi mindannyian, és amit a kuratórium tagjai is elfogadnak velem együtt, ezt a célt, egyedül persze ehhez még kevesek leszünk, tehát ez szövetségesekre lesz szükségünk, de ezt a célt szeretnénk elérni.
Ha szabad ennyi önreklámot megengednem magamnak, a szemléletformálás sokan egyébként lebecsülik, vagy egy ilyen elcsépelt dolognak tartják, de a Green Policy Center elemzése alapján akár egy mátra erőműnyi kibocsátást is meg tudnánk spórolni, egészen apró viselkedésbeli változásokkal, nyilván ez főleg az energia felhasználásunkat illeti, úgyhogy ez egy kiemelt témakör.
Hát hogy ne tudnánk? Hát nagyon jó, hogy ezt mondja, mert ugye nekem kedvenc példám, amit az előadásokról beszoktam csempészni, mindig azt szoktam kérdezni, hogy hogyha nagyon sok helyen van termosztát ugye otthon, hűtés-fűtés. Most tél után vagyunk, a télen használtuk a termosztátot fűtésre. Ha egy fokkal lejjebb állítom a hőmérsékletet, tehát nem 23 fok lesz a lakásban, hanem csak 22. Az még nem olyan nagyon elviselhetetlen, azt gondolom. Nem, tehát nem azt mondtam, hogy 18 vagy 17, hanem 23-22. Akkor mennyivel csökken a fűtésszámlám? Mennyivel kevesebb gáz fogok használni? 7%-kal, 7%-kal, ami azért nem lebecsülendő utána a kibocsátás szempontjából sem.
Vagy meg a számla szempontjából
így, sem. Így, meg aztán még saját magunknak is spórolunk. És még lehet ezt a példát, ezeket a példákat szaporítani. Éppen most Kaposváron ott voltunk, talán 2 hónappal ezelőtt elindított a Mohu és Kaposvár egy használt étolaj összegyűjtő programot. Hát gyűjtsük össze a használt étolajat, és csináljunk belőle üzemanyagadalékot. Milyen jó, hogyha ezt kiterjesztjük a minden egyes városra. Most reményeim szerint elindul majd egy program, ami a használt mobileszközöknek az összegyűjtésére vonatkozik. És tekintsük ezt inkább nyersanyagnak, és ne pedig szemétnek. És itt tovább, és itt tovább. Tehát mi magunk is odafigyelhetünk rá, itt az egyénnek, a közösségnek, és természetesen az államnak is, nem utolsó sorban a gazdálkodóknak is megvan a felelőssége.
Sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez, bár nagyon sok kérdésem lenne még, de akkor beszéljünk egy kicsit.
Mindig így szokott lenni, az ember több kérdést ír föl, mint amennyit a végén föltesz.
Én is így járok sokszor podcastban. Szóval beszéljünk a közeljövőről egy picit. Milyen események, rendezvények várhatók a közeljövőben, akár az alapítvány rendezésében, akár más fenntarthatóság szempontjából releváns események, amelyekre a hallgatóknak érdemes lehet figyelni, akár részt venni ezeken, illetve hát a legvégére nem kérdezhetek mást, mint hogy mi lesz a 101. podcastnak a témája.
Összekapcsolnám a kettőt, mert a kettő össze is kapcsolódik. A 101. az nem itt lesz, és rendhagyó lesz abból a szempontból, ez a Sopron Festhez kapcsolódik, a Soproni Egyetemen lesz, május 15-én, és annyiban lesz rendhagyó, hogy közönség előtt lesz a beszélgetés. A beszélgető társam pedig, akit fölkértünk erre és vállalta, Steiger volt Krisztián, aki a generációk kutatásával foglalkozik, írt is erről egy könyvet, én már el is olvastam ezt a könyvet, tehát elkezdtem a felkészülést erre a beszélgetésre, és nagyon érdekes lesz számomra is, ahol ugye nálunk 4 generáció van, anyósom már 80 felett, én most már nyugdíjas koruként, a négy gyerekem közül 3 már 30 fölötti, és van 2 unokánk, tehát és akkor ezek a generációs kérdések hogyan jelennek meg, hogyan kell ezeket kezelnünk, mi az, ami egyébként egy kutató szempontjából fontos és izgalmas, meg a mi szempontunkból fontos és izgalmas lehet. Ráadásul, miután itt közönség előtt lesz ez a beszélgetés, azt mondták a kollégák, hogy oda több százan beférnek, tehát hogyha éppen valaki, akkor amúgy is ott lesz a Sopron Festen, vagy erre a beszélgetésre kíváncsi, még egyszer mondom, Steigenwald, Krisztián és generációk, a könyvnek ez a címe legalábbis, hogy generációk harca, a generációkról fogunk, a generációk egymás mellett éléséről, és a különböző generációkat ért kihívásokról, és azokra adott válaszokról fogunk beszélgetni, izgalmas a téma, én azt gondolom.
Ez egyébként a szemléletformás szempontjából is izgalmas, hiszen kit, mivel és hogyan lehet megszólítani, az meg kell értenünk, hogy így ki az, van. Akit
és
meg
milyen, milyen eszközöket használunk, milyen külső hatások befolyásolják az életünket, és így tovább, és így tovább. A könyv egyébként nagyon jól végigviszi ezt, tehát ajánlom mindenkinek, olvasmányosan is van megírva. És aztán ősszel lesz majd Magyarországon, egyik esztendőben nálunk van, másik esztendőben pedig egy másik országban, a World Science Forum. Ebben mi is részt veszünk ennek az előkészítésében, úgyhogy azt most nem árulom el, hogy ott milyen nagy dobásra készülünk, de majd valamikor az ősszel, amikor ezt a World Science Forumot megrendezzük az akadémiával közösen, akkor remélem, hogy egy minimum, egy komoly tudományos vitát kiváltó, ez a minimális célkitűzés, és ennél ambiciózusabbak vagyunk. Egyébként már komoly javaslatot is az asztalra letevő, hogyan is számítsuk majd a jövőben a gazdasági tevékenységünket. Tehát ez az alapkérdés, ennyit elárulhatok, és aztán a többit azt most titokban tartanám. Tehát erre folynak a kutatások, az egyeztetések. Ez lesz szerintem az ősznek az egyik sláger témája. És utána még azt gondolom a következő évekig, mert ez itt nem fog befejeződni ez a vita a World Science Forumon Magyarországon, hanem fölélénkül, és azzal a kérdéssel, hogy a hagyományos gazdasági számításokat hogyan lehet meghaladni, hogyan kell meghaladni, és az úgynevezett externáliákat hogyan kell majd beszámítanunk ahhoz, hogy az életünk, a mindennapi életünk gazdasági szempontból és egyéb szempontból is fenntartható legyen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy szerintem még ön is fog ezzel majd foglalkozni, nem egyszer, nem kétszer, mert ez egy hosszú-hosszú vita lesz a következő években.
Igen, köszönöm a témaajánlást. Nem beszéltük meg, hogy ki fog lekonferálni, de minden esetre...
Hát aki irányította a beszélgetést.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg a lehetőséget is, nagyon élveztem, és hát remélem, hogy lesz alkalmunk még akár esetleg fordított felállásban is egyszer még beszélgetni, úgyhogy Áder Jánosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, remélem, hogy senkinek nem okoztam csalódást a kérdéseimmel, és élvezték a beszélgetést, én mindenképpen, úgyhogy köszönöm még egyszer.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.